Üdvözlöm a hallgatókat, önök a Könyvkultúra Magazin podcast adását hallgatják. Én Rácz András vagyok, és velem szemben a Gulizio Tímea, aki egy fiatal író, költő, újságíró, egészen izgalmas és gazdag pályát tudhat maga mögött, dacára annak, hogy még csak 30-as évei.
30 éves.
30 éves, igen. Hát szervusz, Tímea.
Sziasztok.
A rengeteg könyvet írtál eddig, és amiket írtál, azok mind ilyen, hát vagy nem mind, de mindesre, ami eddig megjelent, vagy amiről ismerté váltál, azok ilyen nagyon erotikus, mégpedig nagyon, hogy mondjam, vagányon erotikus kötetek. Viszont azt mondtad itt az előbb, hogy a legújabb könyveid már nem ilyenek. Milyenek a legújabb könyveid, kezdjük ezzel, amik ugye ezek szerint még nem jelentek meg.
Igen, még készülnek, meg fiókban vannak. Hát minden esetre sokkal visszafogottabbak, mint az előzőek, és úgy érzem, hogy ezekben sokkal inkább ki tudom fejezni magamat, és sokkal kevésbé öncélúak, mint az előzőek.
Olyanokat mondasz, ami nagyon elgondolkoztató, mert hogy öncélúak. Hát egyrészt az irodalom az igazából a jó irodalom az öncélú. Tehát, hogy itt azért nem hiszem, hogy az öncélúság az ilyen negatív lenne.
Szerintem a jó művészet, a művészet az alapvetően nem teljesen öncélú.
Ha nem, milyen?
Hát akkor magunknak írnánk, meg zenélnénk, hogyha csak nekünk szólna, és csak rólunk.
Ezzel egyetértek nyilván, de persze nyilván a közönség kell szólni, csak nem azzal, azért úgy értem az öncélúságot, hogy nem kell valamiféle önmagán túlmutató céljának lenni. Tehát, hogy az irodalom célja, vagy a zenének a célja az, hogy nehéz is meghatározni, hogy mi a cél. Te látsz ilyesmit, hogy van valamilyen konkrét célja az irodalomnak, vagy annak, amit te művelsz? Tudsz arra mondani valamit, hogy miért csinálod ezt, ha már erről beszélünk? Ez egy izgalmas kérdés.
Nyilván, mint mindenki, én is azért alkotok, mert ez nekem egy lelki szükséglet, de nem merül ki ennyiben. Szeretnék ezzel azért az olvasóknak adni valami élményt. Ezt nem pont úgy kell elkészelni, mint mondjuk egy zenész, ahogy ad egy élményt, de...
Akkor kérdezek, tehát azt gondolom, hogy valahogy azt veszem ki a szavaidból, hogy ha tegyem fel a legprimitívebb kérdést, mit gondolok szerző? Tehát amikor írsz egy ilyen, maradjunk ennél, mondjuk a legutóbbi műved, ami közelmúltban jelent meg, a Szatírálatkertje, ugye?
Igen.
Ami egy ilyen nagyon, hát nem is tudom, mit mondanak róla, hogy...
Mitikus.
Mesélj róla, milyen ez a könyv?
Attól függ ki, hogy ki olvassa, mert...
Hát ez mindig valaki, attól függ, igen.
Valaki csak azt látja, hogy itt emberek egymással összefonódnak, és mindenfélét csinálnak, de ez nem csupán erről szól, hanem egy mitikus történetbe csomagolt segélykiáltás tulajdonképpen. A szeretet és az elfogadás iránti vágynak a kifejeződése szerintem, plusz társadalomkritika is.
De... Van ennek, maradjunk ennél egy picit, van ennek konkrét története a sztorinak? Tehát itt nem történik az, hogy elkezdődik Kovács Lajos, és ide megy, és oda megy, tehát mesélj erről.
De ez tulajdonképp több történetből álló kisregény. A részek egymással össze is függnek, meg nem is. Azért nem határoztam meg, és senki más nem határozta meg, hogy akkor ez most novellás kötet, vagy kisregény. Mert van egy kerettörténet, ugyanazok a szereplők mindegyik történetben, viszont a történetek külön is értelmesek.
És ezek ilyen párkapcsolatokról, vagy pár kiteljesedő párkapcsolatokról szóló történetek?
Tehát nem.
Igen, ha nem.
A címben is megnevezett szatírnak a
ez egy igazi szatír? Tehát, hogy ez
ő egy ember, de úgy viselkedik, mint hogy ez szatír lenne, és szatírnak is apostrofálja magát. Ő egy idősebb férfi, egy zenész, akinek van három fiatal barátja, és a három fiatal barátot, illetve hát barátnőt meginvitálja az ő kurzusára. És a kurzusában mindenféle, hát a szexualitásnak mindenféle létező és nem létező fajtája megtalálható.
Aha, értem. És akkor ilyen módon válik ez egy ilyen erotikus tartalmú
igen,
történet.
De ez egy eléggé szürreális történet. Ettől függetlenül volt, aki megkérdezte, hogy és milyen volt a Pegazussal. Mondtam, hogy hát, képzeld el.
Értem, tehát, hogy itt mindenféle ilyen a szatírhoz illő lények is fölbukkannak, és mindenféle
formációk
alakulnak ki. Értem. És miért segélykiáltás ez? És sem, tehát azt gondolom, hogy ez a történet, amit most itt elmeséltél, ez nekem tetszik. Azt gondolom, hogy ez hogy is fogalmazzam meg, ez egy valóságos történet, csak kicsit misztikus ködbe van burkolva. Az élet ilyen. Nem jól mondom. Az életnek van ilyen vetülete. Az nem világos nekem, hogy ezt miért gondolod, hogy ez misztikus, meg miért lenne ez segélykiáltás. Tehát ezekről mondjál nekem valamit.
A misztikus már alapvetően a félékpedig természet feletti szereplői.
Hát jó, de az álmaink tele vannak természet feletti, meg irracionális szereplőkkel. Én nekem ez tehát én azt gondolom, hogy amikor én szatírokról, meg pegazusokról, meg pegazusokkal, nem tudom, keveredő emberekről, vagy nem tudom, mikről olvasok. Szóval, hogy én nem azt látom ebben, hogy ez valamiféle ilyen valóságtól elrugaszkodott, hanem hogy ez egy ilyen fantáziadús dolog. Pláne ha feltételezem, hogy elképzelek egy ilyen, nem tudom, többszereplős erotikus kalandot, akkor hát ebben olyan fantáziák is megbírnak jelenni, hogy hát a szatírehez képest semmi. Hát,
nem olvastad el, látszik.
Nem olvastam el, tehát mert azt mondod, hogy nem tudom elképzelni, hogy...
Nem tudod, ezt el kell olvasnod. Most nem a reklám helye, de akkor tudnád, hogy miről beszélek talán. Bár nem biztos, mert úgy érzem, hogy legtöbben félreértették, akik olvasták.
Hogy lehet félreérteni, akkor nézzük
ezt. Csak azt látják benne, hogy itt mik történnek, csak a felszínt, csak a szaftos részeket, és azt hiszik, hogy...
Ezek ilyen szaftos részekkel vannak tele ezek szerint, vagy ilyen nagyon...
Igen, úgy is lehet mondani.
Aha. Igen, és ehhez képest mi az, amit kellene látni benne?
Hát én nem akarom azt megmondani, hogy mit kellene benne látni, csak azt, hogy többről szól ennél. De azt mindenki saját maga találja ki, hogy neki miről szól. De alapvetően azok az emberek látták jól, akik a szeretet iránti, a másokkal való kapcsolat és összetartozás iránti vágyat látták meg benne. Mert itt az, hogy minden formációban mindenféle állat, mindenféle lény egyesül, ez...
Tehát azt mondod, hogy itten a... Egyébként nekem nagyon feltűnő egyébként, hogy milyen nagyon-nagyon óvatosan fogalmazol. Felteszem, hogy a regényben nem fogalmazol ilyen óvatosan. Tehát, hogy itt mindenféle lények mindenfélét csinálnak, és mindenféle... ezek ilyen nagyon naturálisan leírt igen, történetek? Igen. Tehát, hogy itt a micsodáját, vel mit csinál.
Igen.
Tehát, hogy ettől válik kvázi pornográffá, hogy...
igen, annak látszó.
Annak látszó, értem. Tárgítsuk ki ezt egy picit, ezt a beszélgetést. Tehát nézzük meg azt, hogy te olvasol ilyen típusú könyveket? Vagy ezt te valami nagyon személyes önkifejezési formának látod? Vagy úgy gondolod, hogy a modern világban van, tehát ez egy legitim irodalmi forma? Megjegyzem, én találkozok ilyenekkel, tehát hogy van ilyen, mi több díjazott regények vannak, amik kortárs regények, amik tele vannak ilyen, hát nem tudom... hát durva vagy kevésbé durva erotikus, vagy hát pornográf vagy kevésbé pornográf jelenetekkel. Tehát, hogy ez egy létező dolog, de hogy te ezt hogy látod? Te ezt így olvasol ilyet, te ezzel tudsz azonosulni, mögé látsz, mi van a fejedben?
Ilyen jellegű alapművekkel már nagyon korán találkoztam, kiskamasz, szinte még gyerekkoromban. Nyilván Szádmárki, meg egyebek, tehát akik... 11 000 vesző, ilyesmi. Hát az túlzás, hogy ezen nőttem fel, de azért ezeket találkoztam, hogy körülbelül legtöbb olvasó kortársam is találkozott ezekkel. Viszont a kortárs irodalomban nem nagyon találkoztam még ezzel a jellegű kifejezési formával, mármint nyilván egyéb tematikájú könyvekből beleszőve, igen, mert nagyon, nagyon divatos is lett, de csak erről szóló, csak ilyen jellegű könyvvel nem igazán találkoztam, illetve nagyon, nagyon kevéssel. De ott inkább a humorra mentek rá.
Tehát az érzés...
Vagy a pornóra.
Hát világos. Szóval, a pornó az egyszerű, igen. Mert hogy az tök világos. Tehát az tudjuk micsoda, és tudjuk mit akar. A humor is érthető, tehát az is világos. Sőt, még az is teljesen oké, hogy valamiféle történet illusztrálásaként megjelenik egy ilyen naturálisan leírt szerelmi jelenet. Tehát akkor azt látod, hogy az a fajta irodalmi világlátás, ahogy te ezeket a könyveket megírod, ez unikális, tehát nincs ilyen, vagy hát nem nagyon van. Na oké, ugorjunk egyet, mert aztán majd visszakanyarodunk ide, ha kell, és azt hiszem, hogy fog kelleni, de nézzük meg egy másik oldalról. Azt mondod, hogy ma már nem ilyeneket írsz, bár amiket mostanában írsz, azok még nem jelentek meg, de hogy ezt a fajta túlfűtötten erotikus, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom, naturálisan erotikus vonal, ez most kikerült az érdeklődésedből. Miket írsz mostanában?
Továbbra is verseket és rövid prózát írok. Minden sokkal átgondoltabb, kidolgozottabb, letisztultabb dolgokat, és olyasmit, amit talán másoknak is mond valamit, nem csak nekem, és talán azt mondja, amit mondani szeretnék. És ez eddig ugye nem volt, mert szerepeket vettem fel, meg ugye erre rátett egy lapáttal a bulvár sajtó is, ami végig kihasználta az én tapasztalatlanságomat, gyakorlatlanságomat.
Ó, hát a bulvár sajtó ezt tudja.
Igen, és rólam egy olyan képet festettek, ami nem fedi a valóságot szinte semmiben.
Hát, de azért van közöd ehhez a képhez. Azt mondod, hogy ezek ilyen szerepként ezeket tegy
hát
föl.
Igen, csak nem pont így akartam, hogy elsüljön.
Aha.
Szerep, mint írói szerep, tehát bármi, a költő bármi lehet, bármi, akár egy tárgynak is el tudja magát képzelni, egy állatnak, egy másik személynek, akár bármelyik korba belehelyezni magát. És néha, főleg még nagyon-nagyon fiatal koromban azt gondoltam, hogy ebben van valami vagány, hogy akkor én most mindent kimondok. Csak az a baj, hogy néha azt is úgy mondtam ki, hogy nem kellett, amit és ahogy nem kellett volna, mert tényleg saját magam sem úgy gondoltam.
De érdekes, amit mondasz. De neked hány éves korodban kezdődött az írói karriered?
Külön választanám, hogy mikor kezdtem el írni, és hogy a karrierem mikor kezdődött. Sőt, azt is külön választanám, hogy mikor kezdtem el komolyan foglalkozni vele. Mert ez három különböző életkor. 13 évesen kezdtem el írni, ahogy mindenki szinte. Az első plátói szerelem hatására. Teleírtam pár füzetet.
És ezek mik voltak, amiket akkor írtál?
Ezek szerelmes versek voltak, elég erőteljesen Adi Endrét utánzó.
Mint a legtöbb 13 éves.
Igen, ebben is hasonlított. Aztán, amikor komolyabban kezdtem foglalkozni vele, tehát így napi szinten az életem részévé vált az írás, az körülbelül 20-21 éves koromban volt, és a Beat irodalom hatására, akkor ismerkedtem meg a Beat költőkkel, körülbelül 100-100-szor elolvastam mindent, ami felelhető volt magyarul.
Ilyen Ginsberget, meg ilyeneket?
Igen. Főleg Ginsberget, meg különböző válogatásokat, ami akkor magyarul felelhető volt, akkor még nem olvastam angolul eredetiben.
És ezek téged lenyűgöztek.
Tehát, igen,
teljesen.
De eddig is vége lettenek az
időszak. De Ginsberg is elég szókimondó.
Igen, tehát azért és valószínűleg is... innen jött, hogy ilyennek kell lenni.
Aha.
És ez elég meghatározó volt. Néhány évre.
Megjegyzem egyébként, én szerintem ez nem... Tehát értem, amit mondasz, hogy egy csomó minden azért nem kell... Nem, a szókimondásnak is vannak határai, de azért az irodalomnak fontos eleme a szókimondás. Hát gondolj bele, hogy csomó, nem is a Ginsberg, nem csak a modernek, hanem még ilyen én képzeld a közelmúltban, kezembe került, teljesen véletlenül, hogy ritkán olvas az ember ókori szerzőket, de valakitől kaptam egy csomó verses kötetet, és Catullust kezdtem el olvasgatni, illetve mindenféle verset kezdtem el olvasgatni, de Catullust tetszett igazán. Hát nem kicsit szókimondó, tehát olyan szinten burjánzik benne mindenféle ösztön és érzelem és fantázia és vágyak és nem tudom mindenféle, hogy egészen gátlástalanul. Tehát azért az irodalomnak része a szókimondás, de hát persze nyilván az is része, hogy az ember a szót úgy mondja ki, hogy az valamerre mutasson.
Igen, azt... Meg legyen miről beszélni egyáltalán, hogy ne csak csattogtassa a szavakat, hanem legyen mondani valója, ez a legfontosabb.
És úgy érzed, hogy a 20 évesen vagy 20 évesen még ez a mondani való, ez nem állt össze?
Volt mondani való, csak sok minden túlzásba vittem, meg sok minden rossz irányba ment el.
Hát figyelj, jó, de hát 20 éveseknél
ez
szerintem, ugye azért vicces a dolog, mert szerintem Petőfinél is így néz ki. Csak ugye Petőfinek voltak jó mentorai, és keretek közé helyezték, de hát azért írt ő mindenféle ilyen egészen, nem tudom, egészen elvarázsolt dolgokat. Ha megérte volna, hogy 30 éves legyen, akkor nyilván már mindenféle egészen mást írt volna. Tehát azért letisztultabbakat, okosabbakat, bölcsebbeket. Tehát, hogy én szerintem nem baj, hogyha 20 évesen az ember ilyen elrugaszkodott dolgokat ír.
És a következő hatás, hogy a Beat költők után pedig a szürrealizmus volt, meg a dadaizmus, meg a kettőnek az ötvözete, és egyéb irányzatok, egyéb hasonló. Nem bánom meg, hogy mindezeket kipróbáltam, mint szerintem mindegyikkel sokat tanultam.
Érdekes egyébként, hogy hogy ugye te mikor, tehát lehettél te 20 éves vagy 20 éves, hát ugye 10 évvel ezelőtt, ugye ezek szerint. Igen. De hát hol van már a dadaizmus? Tehát a dadaizmus az, mit tudom, most volt 100 éves. Tehát de azért ezek nem annyira friss sztorik.
Hát mindig a különlegességet kerestem, és éppen erre találtam rá, meg több ismerősöm ez foglalkozott, tanulmányozta, vagy művelte valamilyen szinten, és így.
Nem megszólás, vagy zavarás, csak elgondolkoztam, hogy éppen most...
Most a kortárs irányzatok foglalkoztatnom. Nem ez alapján olvasok el valamit, hogy most mi menő, meg most mi divat, egyáltalán nem, ez nem is érdekel.
Hát ugye szerencsére az irodalom az ezt tudja, tehát a nagyon vicces, miközben az irodalmat kronológiaként, irodalomtörténetként ismerjük meg, már iskolás korunkban, ahhoz képest valójában az irodalomnak minden eleme, ami jelen van, az élőként van jelen. Tehát ugye én éppen most meséltem, hogy Catullust olvasok, aki hát 2000 éve meghalt szegény. De ebben az értelemben persze a dadaizmus is jelen van, vagy bármi, amit az ember jelenvalóként olvas, persze. Nem.
Hatásaiban ott van.
Nem csak hatásaiban, közvetlenül ott van, mert olvassuk. Tehát leveszed a pozra, és elolvasod, és akkor az jelen, az a mai költészet, hiszen te ma olvasod, pont. Tehát ez nyilván a maiság, de hát azért azt gondolom, hogy azt gondolkozom, hogy azért a mai költők mondanak egy csomó mindent, pláne a fiatalok nem mondanak, vagy te ezzel nem találkozol, ami téged megszólít?
Nem, természetesen mondanak, de szerintem minden az alapvetően a régi irodalomból táplálkozik, mert ugye ők is azon nőttek fel.
Hát persze, ez is. Mi, tehát a dadaisták után merre mentél tovább, meg a szürrealisták után?
Utána már ez is egy pár évig eltartott, ugye, a beat után, ugye akkor elkönyveltek mai magyar beat költőnek 20 éves koromban, akkor 20 éveinek a vége fele elkönyveltek szürrealista dadaistának, bizarro fictionosnek.
Bizarro fiction? Ilyet még nem is hallottam.
Az egy vicces amerikai műfaj, ami ötvözi a ponyva irodalmat, kortárs szép irodalmat, skifit, horrort, humoros írásokat, gyakorlatilag bármit. Egyébként kedvelem ezt a műfajt, de nem, tehát ezt nem kell komolyan venni, mivel a maga műfaj sem veszi komolyan saját magát. És hát ilyesmit is írtam, de hát ezeket én nem tagadom rá meg semmit, tehát még nagyon sok meg is jelent belőlük. Ja, és hogy hova mentem el tovább?
Igen.
Hát a következő az már a mostani volt, mert hogy az előző kettő az, ami sokáig tartott, és a mostani kifejezésmód, ami... Igazából az elmúlt fél évben kezdődött.
Aha. És ez miben áll? Mitől új? Mi ez?
Ennek nincsen neve, mert semmilyen izmusban nem tartozik, ahogy én sem tartoztam igazán soha, csak oda soroltak, vagy annak látszottam. De nem határoznám meg semmilyen. Egyszerűen költészet. És kész.
Mi jellemző erre a költészetre? Valahogy próbáld nekünk ezt tárgyalni, látni itt a hallgatóknak. Az lenne jó, hogy...
De már beszéltem róla, csak annyi a változás, hogy visszafogottabb, letisztultabb.
Van nálad versed, amit el tudnál mondani? Ami a mostani.
Szerencsére pont van nálam.
Na, mit tesz Isten, pont van nálam egy vers.
Igen.
Tehát a költők ilyenek, tehát pont van náluk vers. Na, halljuk.
Nyugalom. Amennyire felfoghatatlan, annyira tapintható. Emberlétünk csendben egymásba csordogáló folyó. Együtt hallgatásunk magyarázatra nem szorul. Biztos vagyok benned. Vagy. Most már örökre. A kegyelem minden bántást kizár. Emberré szerettél. Nem baj, hogy nem vagyok hős. A közös létezés tetteket kíván, ám a legnagyobb tetteket is felülmúló.
De ez marha jó ez a vers.
Örülök, hogy a tetszik.
Ez nagyon jó. Van még?
Van még egy, itt. Szeánsz. Értesz, homlokod homlokomon. Látlak, lehúnyt szemet csókolom. Köszönjük, hogy létezünk. Idegeim téged rezzennek, szívverésed ütemére élek. Mikor kilélegzel, belélegzek. Tökéletesen egymásba simuló alakzat vagyunk. Ha visznek, így vihetnek csak. A valószínűtlen nem csorbul attól, hogy tapintható. Akkor sem, ha a csont, csont marad. Ha marad a csont.
De ezek nagyon jó versek.
Örülök, ezek az újak, vagy az újakból.
De ezek nagyon jók. Nekem nagyon tetszenek.
Örülök.
A... Szerelmes vagy?
Igen.
Ah, jó. Ez úgy ez átjut ezekből a versekből. A... Vannak nem szerelmes versek is? Már nem biztos, hogy itt vannak, de hogy írsz ilyesmit is?
Szerintem nagyjából szerelmes versek ezek az újak, de nem mindegyik szól csak a szerelemről, tehát más dolgok is.
És te hogy születnek ezek a versek? Hogy írsz verset? Csak hogy pontosítsam, ugye vannak, akik azt mondják, és biztos sokak tényleg úgy írnak, hogy leülnek, és megjelenik a fejükbe a vers, és akkor azt megírják, hogy le papírra vetik, pedig már a fejükben van. És vannak, akik leülnek, és javítják, és újraírják, és keresik a szavakat, és kitörlik, és átírják, és a többi. Te ezt hogy csinálod, vagy nálad, hogy zajlik ez a folyamat?
Olyan is van, hogy leülök, mert azt gondolom, hogy most akarok írni, és megjön közben az ihlet. De olyan is van, hogy megjön az ihlet mondjuk egy buszon, vagy bárhol, és akkor egy-egy sor jut eszembe. Tehát én a verset a fejemben soha nem írom meg, a teljes verset, csak egy-két-három sorát, vagy momentumát, vagy témáját. Igen, és akkor ezt én lejegyzetelem, vagy füzetbe, vagy telefonba, amikor eszembe jut, akár egy-egy szót, és akkor otthon... ugye hozzáírok, és befejezem, de ez is változott a régi módszerhez képest, hogy volt, hogy erőltettem magamat, hogy írjak, és volt, hogy tényleg semmi értelme nem volt, mert nem született jó mű. Meg sokszor túl hamar adtam ki a kezem közül. Most többet dolgozom rajta. Most van, hogy hetekig nem publikálom sehol, még a közösségi oldalamon sem. Hanem most többször átnézem, javítom. És szerintem egyforma szerepe van a munkának és az ihletnek is. Tehát egyik nélkül sem működik, szerintem. Persze van olyan, például prózát simán tudok ihlet nélkül írni, pusztán csak elhatározásból. De a verset azért kell kicsit több.
Érdekes. Én pont fordítva gondolnám. A vers a maga kötöttsége miatt az én fejembe, de hát én nem vagyok költő. Inkább egy technikai problémának tűnik, még a próza az ott a kötetlenség miatt muszáj, hogy ihletett állapotba szülessen, mondjuk így. De ezek, de biztos, hogy nem...
Szerintem ez nem lehet meghatározni személyfüggő.
Aha.
Lehet, hogy valakinél úgy van, hogy mondod.
Na jó. A azt akarom kérdezni, igen, hogy hol publikálsz, mert vannak konkrét kötetben megjelenő verseid, meg bűveid, meg könyveid, regényeid, vagy nem tudom,
mindenféléd,
igen. Meg ha mond, ahogy mondod, vannak, amik a közösségi oldalakon jelennek meg, ez nálad hogyan néz ki inkább?
A közösségi oldalamra minden olyan felkerül, amit később még publikálok folyóiratban, vagy kötetben, vagy is. Uh-huh. Mm. Tudom, mindent felteszek, amit elkészült, és úgy érzem, hogy már valamennyire jó.
És érkeznek rá reakciók?
Igen, elég sok. Vannak állandó olvasók, meg mindig vannak újak is.
Ezek, tehát van neked egy írói felületed, amit követnek, vagy van neked egy saját személyes, nem tudom, profilod, amit
a barátaid... Van írói is, de a saját személyest, az többen.
Szeretik
követni.
És akkor?
Meg ez többször frissül, mondom, aha, azért is.
Nyilván. Fölteszed a verset, és akkor jönnek a kommentek, hogy hú, Tíme, ez nagyon jó, vagy ez egy Tíme,
hát igen, tetszik, de néha meglepődöm, hogy valami teljesen másképp értenek, de hát igazából úgy vagyok vele, hogy hát jó, akkor így is lehet érteni, hogy neki ezt jelenti, akkor én nem mondom meg neki, hogy mit.
Valójában nem is azt jelenti.
Igen, azért azt nem csípem, amikor teljesen azonosítanak egy írással, mert azért ezt nem lehet, nem szabad. Másrészt azt sem szeretem, mikor mondjuk politikát látnak benne, mert arról én versben nem szoktam írni, nem vagyok Petőfi. És politikát. Hát igen, hát...
Jó, értem, meg hát nem is... Nem mondom, hogy nem lehet vers politikát írni.
Lehet, persze, lehet. Csak nekem nem szokásom.
Jó. Amikor olyan értelmezés érkezik egy versre, vagy művedre, vagy bármi könyvedre, ami számodra idegen, de egy új értelmezés, ezt előbb mondtad, az téged megszólít, az mennyire izgalmas számodra? Tehát amikor azt mondják, hogy ez tök más, és azt mondják, hogy ez tényleg lehet ennyire más? Ez neked egy jó élmény, vagy izgalmas élmény, vagy előre viszi a te irodalmi pályádat, vagy mi történik veled?
Itt ilyenkor? Tudomásul veszem, hogy másképp is lehet látni. Meg néha olyan tartalmat is felfedezek ezáltal, ami tényleg benne van, pedig nem szándékos.
Uh-huh. Kanyarodjunk vissza, amiről az előbb elkezdtünk beszélni, hogy ugye van egy irodalmi eszmélésed, vagy nem tudom, történeted, és hogyan váltál te költőnővé, tehát vagy költővé, a hivatásossá gyakorlatilag. Ez, hol jelentek meg az első műveid? Mikor kaptad az első komoly kritikákat? Ez hogyan alakult?
Nagyjából 20-21-22 éves korom környékén. Akkor még nagyon aktívan működött a doc.hu, most is létezik, de akkor úgy érzem, hogy aktívan ma működött. Oda tettem fel verseket, ott a szerkesztők meózták őket, különböző hozzászólásokat kaptam, nagyon sokszor nagyon durvákat, elmarasztalóakat. Ott vezettem naplókat is nyilvánosan. És szerintem ekkor... Hát ez ilyen fél publikációnak minősülve, nem folyóirat, de ez már nyilvánosság felé vezető út. És akkor ezután jött egy-két online irodalmi magazin, vagy folyóirat, például az Irodalmi Centrifuga. Uh-huh. Arra emlékszem, hogy az első között volt. Nagyon sok helyen jelentek meg, már az baj, nem is tudom, hogy fejből már rengeteg helyen jelentek meg. Nem tudom a sorrendet. Csak esetleg én mérföldkövekre emlékszem, hogy aminek nagyon örültem. Az élet és irodalom, az először, hiszem, négy éve volt, uh-huh, és néhány hónapja volt újra. Én meg nagyon, nagyon nagy megtiszteltetésnek vettem. Ja, hogy hogyan publikáltam.
Tehát,
doc.hu-n az ott nagyon megtetszett ez, hogy mások is olvassák, amit én írok, és akkor onnantól elkezdtem folyóiratoknak random küldözgetni, tehát én azt sem tudtam, hogy az a folyóirat mivel foglalkozik, egyáltalán irodalmi, tehát ilyen szinten kezdő voltam, semmit nem tudtam, viszont nagyon puzgón küldözgettem.
És verseket, novellákat,
igen, mindent. Igen, akkor főleg verseket először, és mindig volt egy pár, ami ugye elfogadta, és egyre több fogadta el, és így hát pár év alatt azért kialakult az a gyakorlat, hogy tudjam, hogy hova küldjek újra, vagy egyáltalán hova érdemes küldeni. Tehát színvonalat most már nem küldök olyan helyre, amiről tudom, hogy nem nívós, vagy teljes más a szemlélete, mint amiben én szeretnék megjelenni. De az elején teljesen random küldözgettem, és úgy látszik, sikeres volt, mert hát megjelentek így is.
És komoly kritikát mikor kaptál először? Tehát mondjuk egy ilyen irodalomkritikus, aki azt mondja, na itt van az a kulisszió. Hát foglalkozzunk ezzel, mit is írt ez a kis csaj?
Szerintem a beszélgetőkönyv kapcsán, amit a Hónai Zoltánnal írtunk. Szerintem annak kapcsán, de hát egyébként a legelső kritikát azt akkor kaptam, amikor teljesen kezdő voltam, kb. Fél éve, ha írtam, Faludi Györgytől.
Faludi Györgytől igen, kaptál kritikát?
Hát igen, de nem ilyen írásbeli kritikát, vagy nem olyan megjelent kritikát.
Hát ez egy nagyon nagy dolog.
Igen, akkor én ezt így fel sem fogtam, hogy milyen nagy dolog.
Hát ez óriási pedig.
Teljesen gyerek voltam szinte. Ja.
És mit mondott neked Faludi György? Tehát hogy találkoztatok? Mi történt?
Volt egy közös ismerősünk, sajnos közben ő is meghalt. És ő mondta, hogy nagyon jó idős költő, küldjem el neki. Szépen kézírással leírtam. Akkor összesen meglévőkön fél füzetnyi versemből hármat, amiből kettő ilyen nagyon szirupos adimás alatt utánzat volt, meg egy valami humorosabb kis csapongó írás. És arra azt is kaptam, hogy csapongó. Igen, tehát az a vicces írás.
Megírtad a három írást, vagy tisztáztad a három írást, beraktad egy borítékba,
és az ismerősöm elvitte.
És odaadtad az ismerősödnek. Aki elvitte Faludinak, aki kibontotta, elolvasta a verseket, és levélbe válaszolt neked, vagy találkoztatok, vagy hogy mi történt?
Nem, személyesen sajnos nem találkoztunk, mert mikor erre mód lett volna, akkor már nem élt.
Igen. És akkor írt neked egy levelet gyakorlatilag, vagy egy ilyen kis valamit?
Igen. Amiben... Sírt néhány mondatot, és aminek az volt a lényege, hogy alapvetően tetszett neki, hogy sok lehetőség, hát nem így, hogy lehetőséget lát, de hogy látja, hogy ez még nagyon jó is lehet, de az látta, hogy még azt is észrevett, hogy úgy utánzok, és hogy kit utánzok, meg hogy ez majd el fog múlni, nem tudom szó szerint, de meg ugye nagyon kis vicces vers, az nem annyira tetszett neki, de a másik kettő azon túl, hogy túl ad is, azon kívül tetszett neki alapvetően.
És megvan az a levél?
Valahol megvan, csak nem.
Hát ezt őrizd? Hát ez ne
vissza. Igen, biztos, hogy megvan, csak nem. Nem tudom, hogy jó, de megvan.
Vigyázz rá.
Igen.
Faludi, nem is tudom, szerintem a 20. század második felének legnagyobbjai közé tartozik mindenképpen. Tehát ő egy hatalmas költnök. Na jó, szóval akkor lehet azt állítani, hogy téged Faludi indított el a pályán, legalábbis adott egy lökést, hogy csak előre szívja.
Jó, de utána még évekig nem foglalkoztam vele komolyan, csak úgy néha, amikor kedvem tartotta, vagy amikor éppen valaki megtetszett, és akkor róla vagy neki írtam verseket. De egyébként, aki nagyon meghatározó volt, a legelején ő Gordon Agáta volt.
Gordon Agáta? Mhm. Mert ő miért volt meghatározó?
Mert úgy élnék, hogy ő volt az első költő, akit megkerestem. Úgy, már mint publikálás szempontjából.
És ez hogy történt?
Egyszerűen írtam neki. És akkor
így... Tehát úgy, mint a Faludinak?
Nem, neki már...
Neki tudatosan, konkrétan.
Neki, ne, már akkor már nem voltam gyerek, akkor már 21-22 éves voltam. Aha. És akkor számítógépen, és úton.
Tehát egy e-mailt küldtem
neki? Igen, azt hiszem, hogy e-mailt küldtem neki. És néhány nap múlva meg is jelentek valahol.
A versek. És válaszolt neked közben?
Igen.
Na, és ő
meg utána elég jó barátságban lettünk.
És ő miket mondott?
Hát szó szerint már nem emlékszem,
hát
de tetszettek neki, hát különben nem jelentek volna meg.
De
akkor ez már nem az a gyerekkori utánzós hang volt, akkor ez már saját volt, igazán, de nem az, ami most, de legalább már saját hang volt.
Értem. És még kik hatottak rád? Maradjunk ezen a vonalon, ez tetszik nekem. Még ki, milyen költők, megírók keveredtél kapcsolatba?
Hát ez a sor az nagyon hosszú lenne.
Személyes kapcsolatot tartasz valakikkel?
Igen, természetesen tartok, persze.
Már hogy ilyen ismertebb írókkal, meg költőkkel. És ők támogatnak? Adnak ötleteket, tanácsokat, iránymutatásokat? Meg gondolom, az idősebbek vagy a befutottabbak.
Igen, természetesen adnak. De szerintem nem is az a lényeg, hogy most megmondják, hogy én mit csináljak. Én azt nem is
gondolom,
szeretem
hogy
meg ők sem. Hanem nekem sokat jelent, hogy a véleményük, hogy valami tetszik nekik, vagy nem. Nekem ez tökéletesen elég.
Világos, persze. Na jó. Te amúgy újságírásból élsz? Mert gondolom, hogy a versírás az nem egy túl jövedelmező tevékenység.
De hát az újságírás sem egyébként. Kivétel, hogyha valaki bulvár vagy politikai szektorban van, de én nem. Úgyhogy sok mindent csinálok. Többek között újságírást. A Pré.hu-nál és a Kibic magazinnál dolgozom. Meg azon kívül sokszor végzek szerkesztői munkákat, meg most van két tanítványom, és szeretném, ha lenne több.
Mit tanítasz?
Hát a versekkel kapcsolatban.
Verselést? Kérdezni.
Hát a verselést, igen, de nem úgy, mint ahogy ezt régen tanították, hogy akkor most így mindenféle verslábok, nem így, hanem elküldik a verseiket, és akkor én ezt véleményezem, javítási javaslatokat adok.
És mi az? Hát ez marha érdekes, én nem is hallottam. Én nem... Hát ugye vannak ilyen kreatív írás iskolák, tehát azok ilyen komplex dolgok szoktak lenni. És hát,
vannak, de általában semmi értelmük nincsen.
Igen, de nekem is az a gyomor. És amit te csinálsz, az annak van értelme?
Szerintem van. Milyen? Mert jobbak lesznek a versek, és látom a fejlődést. Nagyon sokan akarják, hogy így tanítsam, meg mentoráljam őket, de a 90%-et elutasítom, mert nem az számít, hogy most én ebből szuper jól megéljek, hanem hogy azért olyat nem szeretnék elvállalni, aki nagyon-nagyon nem ír jól, nagyon olyan nem szimpatikus, tehát ilyet nem. Csak akiben látom, hogy tehetséges, és lehet vele együtt dolgozni. Aha. Ezért vannak csak most ketten, de azért szeretnék nyilván többet.
Aha.
Csak nem olyanokat, akik sajnos általában jelentkeznek erre. És pedig tényleg megcsinálhatnám, hogy sokan ezt ipari méretekben űzik, de hát az valahogy nem tisztességes szerintem. Tehát valakinek azt mondani, tulajdonképpen pénzért, hogy jó az ő verse, mert hogyha azt mondja, hogy nem jó, akkor elmegy, ezt nem tudnám csinálni.
És te erre van igény? Én erről sosem hallottam, hogy a...
Igen.
Mert, és sokan vannak, akik jönnek, és azt mondanák, hogy taníts meg engem jó verset.
Igen, vannak.
Jé, de furcsa. Mert megmondom, miért furcsa, mert valahogy azt gondolnám, hogy a legtöbb, pláne ilyen fiatal költő, az úgy van vele, hogy te voltál 13 és 20 éves korod között, hogy hát majd te azt köszönöd szépen, pontosan tudod, hogy te mit akarsz írni, ne szóljanak abba bele. Tehát, hogy a fiatal költők szerintem, de hát ez csak egy feltételezés, tele vannak önbizalommal, és
lelkesedéssel. Nem mindegyik egyébként. Nem mindegyikük van, Tali. És nagyon sokszor annak nincs önbizalma, aki egyébként tehetséges.
Aha.
És annak meg hatalmas egója, önbizalma van, aki nem annyira. Nem, persze ez nem mindig függ össze, de nekem az már gyanús, aki azt írja, hogy itt vannak az én szuper verseim, mert ilyen is van. Nézd meg, milyen jók, ugye? Tehát, hogy ez már gyanús, és ez általában nem is szokott jó lenni, tényleg. Fú, bocsánat, mi is volt a kérdés? Tehát, hogy...
Nem csak az, hogy az nem ez volt a kérdés, de az a kérdés érdekelne, vagy az a válasz érdekelne, hogy milyen alapon ítéled meg egy versnek a jóságát? Tehát ezt honnan érzed, vagy honnan gondolod, hogy ez egy jó vers, vagy hogy ez egy tehetséges költő, vagy nem tehetséges? Tehát ez hogy milyen
kritériumok?
Igen, tehát vannak a fejedben valami ezzel
kritériumok, hanem gyakorlat alapján, mert hogy a doc.hu-nál először publikáltam, ott én szerkesztő is lettem úgy egy-két év után, és rengeteg, tehát összesen szerintem több száz embernek a versét úgy elemeztem, véleményeztem, és van benne egy gyakorlatom, és valahogy egyszerűen néha már így két sorból tudom. Nyilván attól még végigolvasom, de tudom, hogy ez most jó vagy nem.
És
hát sok mindent. Nem a verstant nézem, mert ugye többnyire szabad versekről van szó, hanem... nyilván szól-e valamiről, kohézió van-e benne, van-e hatás, de ezek csak elemek, ez önmagában még nem elég.
Igen, én is azt gondolom,
egyszerűen azt érzi az ember, hogy ez most jó, vagy nem.
Hát én azt gondolom, de jogos, tehát ezek, amiket...
De általában jó is, meg nem is, tehát nem profik küldenek, hanem még van mit tanulni, pont azért küldenek, és hát nem lehet ezt egyetlen eldönteni, hogy ez most tökéletes, mert nyilván ritkán kapok.
Na.
De meg nincs is van, hogy tökéletes. De azt lehet érezni, hogy melyik irányba húz, tehát hogy a jó vagy a nem. Tehát lehet javítani rajta, vagy én szoktam kategorizálni is, hogy egyszerűbb, gyorsabb legyen a közös munka a tanítványokkal. Hogy,
nagyon jó.
Igen, tehát vagy színekkel jelölni, vagy hogy ilyen kategóriák, hogy jó, tökéletes, de ez a ritka, de hogy jó, pár szót javítani, jó, sok mindent javítani, jó, csak valamit megtartani belőle, vagy kuka. Tehát nagyjából ezek a kategóriák, és ezt bekategorizálom. Ezt főleg az egyik tanítványommal csinálom, hogy bekategorizáljuk a verset, és akkor így, mondjuk, ami kuka, mondjuk a versek egyharmada, akkor az rögtön megy ki, hogy azzal ne húzunk utána időt.
Aha.
És szerencsére akkor az tényleg... És remélem tényleg kukába teszed, mert tudni kell néha elengedni őket, a verseket, mert valami nem lehet segíteni, annyira rosszul indult már, rossz, tehát nincs benne igazából semmi, amit érdemes lenne javítani, amit érdemes lenne fejleszteni benne.
Érdekes, amit mondasz.
És egyébként jóknál is előfordul ilyen, akik egyébként jól írnak.
Én nekem van olyan tapasztalatom, hogy vannak olyan költők ma Magyarországon, akik befutott költők egyébként, vagy nem, annyira nem befutottak, befutottnak mondják magukat, mondjuk így, és a verseik idegesítően szörnyűek.
Igen.
Azért idegesítőek, mert nyelvileg izgalmasak, viszont semmiről nem szólnak.
És
ugye ez szerintem
ezért kevés kortárs szeretek.
Ez a legidegesítőbb kategória, mert azt hinnéd, ahogy ránézel egy ilyen versre, hogy hú, de izgalmas. És amikor végigolvasod, akkor nincs a közöttbe semmi. Találkozol ilyenekkel?
Ilyennel találkozom a legtöbbel. Már most, hogy csak ha jobbnak számító fórumokat nézek, olvasok, már ott is. Hogyha nem jobb, arról is beszéljünk, de hogy mivel megvan tényleg a technikai tudás, a gyakorlat, ott is néha, tényleg semmiről nem szól az a vers, és kár volt megírni, de persze, jó, nem volt kár, mert megjelent.
Hát
lehet, hogy neki azt számított, vagy ki tudja.
Én nagyon sok tartalmatlan verssel találkozok. Hát nem olyan nagyon sokkal, mert...
Nagyon azért, sokkal, de...
Azért, jó, csak hát én nem találkozok velük, mert nem, hogy mondjam, az én napi versfogyasztásom az viszonylag alacsony számú. Azt akarom kérdezni, hogy vannak-e izgalmasan rossz versek? Ugye most a hirtelen akartam mondani valamelyik írónknak van egy ilyen műsora, a Nagyon Rossz Versek című show gyakorlatilag, ahol itt néhányan ilyen fiatal színész palántákkal együtt előadnak egy csomó egészen szörnyen rossz verset, és a közönség dől a röhögéstől. Tehát nagyon-nagyon jó a műsor. Nem ugrik be a szerző neve, nem mindjárt remélem, hogy eljutunk odáig, vagy nem a szerző, hát Szóval találkozol-e olyan rossz versekkel, amik annyira rosszak, hogy mulatságosak?
Persze. Ezeket jót lehet nevetni.
És ezeket nem gyűjtöd külön? Mert azért ez egy izgalmas
szkéna. Nem, mert mindig van belőlük utánpótlás, nem kell megtartani.
Pedig szerintem ez nagyon izgalmas vonal, hogy a csapnivaló versekből, pláne ami mulatságosan csapnivaló. Tehát, hogy
igen, de néhányra úgy emlékszem konkrétan. Amiben egy olyan volt, hogy elmondhatom.
Hát persze, igen.
A kedvencem az.
Annyira emlékszel, hogy el tudod mondani?
Hát van egy, amivel egy részletet el tudok mondani.
Na,
tán, man, nem is szeret, man, SMS sem küld nekem. Ez volt benne két sor. És hogy ez meg is jelent, és egyébként voltak az illetőnek egész jó dolgai, és az a hihetetlen.
Hát...
De hogy ezen vicc? Tehát, hogy még ha vicc, akkor jó, de nem. Nem volt vicc. Tehát be volt minden. Tájszólás, erőltetett rím, minden.
Hát igen, én azt gondolom, hogy szerintem ez nagyon mulatságos, a rossz verseket külön gyűjteni.
Hát lehet, igen, mondjuk ez jó ötlet, igen.
Mert hát ebből akár egy antológiát is ezt lehet állítani. Szerintem...
Valaki nem tűnne fel, hogy azért mondok benne, mert rossz.
Ráadásul nagyon szórakoztató lenne a kortárs szörnyű versek.
Igen.
A hozzád beérkező versek, beszéljünk erről, mert ez nagyon izgalmas irány. Meg látom, hogy te lazábban is viszonyulsz ehhez, mint amikor magadról kérdezgetlek, de ez is te vagy egyébként. Miről szólnak a hozzád beérkező versek? Tehát amikkel te találkozol, azok szerelem, politika...
Minden, teljesen változó.
Tehát,
abszolút. Nincs ilyen egy téma, bármiről, attól függ, ki küldi. Tehát, hogy mit értünk hozzám beérkezőnek, a tanítványok?
Hát a tanítványaid,
vagy
a... meg a... Nem, hát ja? Nem csak a tanítványaid, a szerkesztői pályán során.
Mert a szerkesztés, az most nem verséget szoktam szerkeszteni, hanem cikket, prózát. Teljesen változó. Nagyon sok okoskodás van, uh-huh. Szócsavarás, uh-huh. És nem lehet tudni, hogy mi végre, pont amit mondtál, néha nem lehet tudni, hogy ez most mi. Nagyon sokan próbálnak burkoltan politizálni, uh-huh. Ami nem baj egyébként, hogyha jól van, jól írják, akkor, hogyha jól van megírva, akkor nem baj. Hát mindent szerelmes.
Látsz-e olyan témát, ami így korunkra jellemző, mondjuk, mit tudom én, technikai civilizáció?
Hát igen. Hát most nyilván a koronavírus.
Koronavírusról már van vers?
Persze.
Ne viccelj.
Arról már egész minden. Szóval már minden van szinte. Szerintem a képregény is lassan. Már láttam belőle részleteket.
Na nem baj, lesz. 15-én lesz a képregény bőrszer, remélem ott lesz.
A klímakatasztrófáról van sok minden, aha. Akkor migráns témáról. Mindig, ami aktuális, az, hogy beszivárog az irodalomba is nyilván. Orbán Viktorról is nagyon sok
eset. Hát jó, de
hát nyilván az internet világáról, a Twitter és egyéb közösségi oldalak világáról sok minden van, sokszor egész jól, abszurd formában megírva, csak néha már unom. Hát néha unom, hogy mindig ugyanaz. Csak nem ugyanúgy, az már, annak már örülök, hogy ugyanaz, csak nem ugyanúgy, az már jó.
Mi a véleményed a slamről?
Egyszer-kétszer próbáltam, de bevallom, én nem nagyon kedvelem.
Már
nem, én személy szerint, de nem, de nincs vele semmi bajom. Szóval nyilván van egy funkciója neki, hogy amit egyébként nem hiszem, hogy betölt,
mert
hogy közelebb hozni fiatalokhoz a költészetet, a rap, meg az egyéb által. Hát szerintem nem. Ugyanúgy a költők csinálják többnyire, és néha erőltetetnek érzem, és én nem nagyon kedvelem ezt a műfajt. De miért ne szerethetné meg, hogyha szeret így magát így előadni ilyen formában, miért ne? Tehát nincs vele bajom, csak egyszerűen én nem látom sem értelmét, és nem is kedvelem. És nem áll hozzám közel.
Érdekes, mert én nekem azért furcsa, amit mondasz, mert én elmegyek egy ilyen slam bulira, akkor ott ilyen
jó hangulat.
Több száz embert látok időnként.
Lehet, ahol én voltam, oda voltak olyan sok.
Akik ott hype-olnak, meg mindenféle.
Olyan. Lehet, hogy azóta már tovább szóltatom, már lehet, hogy nagyobb ennek a
hát vannak kisebb bulik is, de hogy így voltam olyan nagy, amin itt tényleg százas nagyságrendű.
Hát akkor örülök, akkor lehet, hogy mégis betölti a
rendeltetés. És teljes odaadással követik a
igen. Én csak azt tapasztaltam, hogy nem olyan jók ezek a szövegek. Meg láttam őket leírva, hát nagyon-nagyon nem tetszettek.
Megmondom
de attól még jó, lehet, hogyha sok embert megmozgat, és tetszik nekik, akkor örülök. De attól még nem tudok vele azonosulni.
Hát az kétségtelen, de abszolút igazad van, hogy ezek a szövegek egy része tényleg nagyon bárjuk. De vannak köztük nagyon izgalmas szövegek, vagy nagyon izgalmas részletek mondjuk így, mert ugye itt is ugyanaz van, amit valószínűleg te is tapasztalsz. Nem tudom, hogy a szlemmerek mellett állnak-e mentorok. Talán némelyikük mellett igen, némelyikük mellett, többségük mellett valószínűleg nem, hogy van egy szövegfolyam, amiben vannak jó részek, de összességében nem áll össze.
Hát
ugye azt gondolom, hogy pont ez az, amit te hozzá tudsz tenni egy kezdői költőnek a pályájához, hogy az valahogy álljon össze.
Talán egy-két olyan slammer volt, most nem nevezem meg, aki egyébként is jól ír, és neki jó volt a szlemje. Bár nem volt olyan jó a szlemje, mint ahogy ír, de többieké, akit hallottam, meg tényleg olyan teljesen széteső volt, megerőltetett. Mert azt mondom, lehet, hogy vannak nagyon jók, biztosan vannak, csak én ezt nem ismerem, úgyhogy inkább nem szólok hozzá, mert tényleg több éve voltam benne, amikor az egész indult itt, és azóta már biztos, hogy változott, és hát most, hogy mondod, hogy több százan is vannak ezeken.
Hát, én voltam örülök. Olyan
adam. Örülök. Szóval én akkor most ebben nem vagyok tájékozott. Aha. Nem vagyok kompetens.
Hát jó, nem kell mindenbe, de csak úgy kérdeztem, mégis az egy ilyen fiatal költő, műfaj. Arról kezdtünk el, mint itt a legelején beszélni, hogy megváltozott a te irodalmi, nem tudom, attitűdöd, vagy nem tudom, minek nevezzem, irodalmi önkifejezési formád, és hogy ez miért változott meg. Erről mondja nekem még két mondatot. Vagy 12-t, amennyit erről lehet.
Szerintem ennek több oka is volt. Egyrészt lehet, hogy korral jöttem arra rá, hogy jé, hoppá, ez nem is én vagyok, akiről itt beszélnek, akiről itt írnak. Hú, ez nem is én vagyok, és kicsit ugye, hogy meg is rettentem, hogy te jó ég, miket gondolnak. Meg hogy én ezt kommunikálom, te jó ég, ez nem is én vagyok. Egyrészt, másrészt igényesebb lettem, ugye a versek tartalmára, meg munkáltságára való tekint. Szóval ezzel kapcsolatban. De akkor nyilván befolyás, természetesen a szerelem is befolyásolta, hogy másféle érzéseim kívánkoznak ki. Meg azt sem szerettem, hogy bekategorizálnak, hogy én se az, hogy erotikus, se az, hogy underground, avantgárd, mert ugye egyik sem, mert nem szeretem a kategóriákat, én saját magamat sem kategorizálom, semmi. Nem teszem magamat semmilyen skatujába, mert ez leszűkíti az embert, meg leszűkíti a művészetet is.
Te, hadd kérdezzem meg, ugye egy fiatal nő vagy, de a szerelmi életedet 20 éves koromod óta nyomon követjük a verseidbe, vagy követhetjük legalábbis.
Vagy azt hiszitek, hogy...
Vagy azt hiszem, persze. De azért azt hadd kérdezzem meg, mert ez egy izgalmas kérdés. Változik az embernek a hogy hogyan szeret?
Igen.
Hogy változik? Mélyebb, vagy lángolóbb ekkor, vagy akkor? Ez hogy élette meg? Mert ugye egy
Szóval rájöttem, hogy amit eddig szerelemnek gondoltam, annak köze nincs a szerelemhez.
Aha.
És valószínűleg az emberek kis százalékának jut az, ami a tényleges szerelem.
Mondják, hogy sokan nem élik át az igazi szerelmet, tehát sőt, és azt én nekem képzeld el, hogy amilyen kalandod volt neked Faludi Györgyen, én nekem Popper Péter volt a nagy hát hogy mondjam, nagy találkozásom, engem ő tanított. És hát lenyűgöző volt. Tehát egy, nem tudom, egy másfél év, egy két, igen, tehát egy lenyűgöző élmény volt. Érdekes, ha most meghallgatom az ő előadásait így 10 év távlatából, vagy 15, vagy nem tudom, nagyon 90-es évek, tehát hogy nagyon archaikusnak tűnik ma már.
De
érvényes. De sok, meg hát tényleg egy karizmatikus. Na de lényeg az, hogy és ő mondta annak idején, hogy beszélt erről, hogy egyrészt sokan nem élik át a szerelmet, másrészt, hogy az nem olyan gyakori. Tehát, hogy akinek kétszer-háromszor megadatik élete folyamán, hogy igazán őszintén szerelmes lesz, az már nagyon boldog lehet. Mert ez nem minden
az
sarokban
az,
van.
Egyszer.
Hát éppen azért mondom, hogy van, akinek soha. Tehát, hogy ez tényleg ritka az a fajta nagy szerelem, amit az ember át tud élni, így igazán mélyen és tartanak. És akkor azt gondolod, ha már így erről beszélünk, hogy azok, amiket te 20 évesen szerelmes versekként írtál, azok nem szerelmes versek, hanem azok
nem,
valami egészen mások.
Nem, azok szerepek, meg útkeresés, meg néha egy kis feszültséglevezetés. Tehát szerintem a lényeg nem volt bennük.
Aha. És akkor... De ezekben a versekben, amiket most felolvastál, ezekben sokkal inkább van valami mélység és tartalom, és őszinte intimitás. Akkor te most szerelmes vagy.
Igen.
Hát akkor szerintem ezzel zárjuk ezt a beszélgetést. Mert nincs tovább, tehát szerelmesnek lenni a legjobb, tehát, és akkor innentől nincs miről beszélgetni. Van még valami fontos, amit úgy gondolod, hogy elmesélni?
Az elkövetkező egy-két hónapban lesznek majd felolvasásaim, most tart a szervezés, úgyhogy még nem tudok pontosabbat mondani, de közösségi oldalamon majd lehet látni, hogyha meghirdetem.
Jó. Tímea, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Elmegyünk a felolvasásaidra.
Jó, köszönöm szépen. Hozzatok sok embert.
Viszont.